Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, én Molnár Gábor vagyok, a mai reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. 2024. február 1-je van, és ezúttal is a hét legérdekesebb, legizgalmasabb témáiból, beszélgetéseiből hallhatnak majd hamarosan egy válogatást. Ezúttal egy picit elrugaszkodunk a szigorúan gazdasági témáktól, de mind a két ma feldolgozott téma érintőlegesen kapcsolódik a gazdasághoz. Annak van gazdasági vonatkozása. Ilyen a farsang és a jelmezkölcsönzők élete. Megvizsgáljuk azt, hogy melyik a legaktívabb szezon ezen piaci szereplők számára. Ezt követően pedig egy újfajta labdarúgásban meghonosítani kívánt kezdeményezésről, az úgynevezett közép-európai ligáról ejtünk szót. Most már ne menjenek sehova, hiszen azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Habár megváltoztak az elmúlt évek jelmezkölcsönzési trendjei, még mindig a farsang jelenti a csúcsidőszakot, mondta el a Mandarin jelmezkölcsönző tulajdonosa. A január 6-ától február 13-áig tartó időszak jelenti a hazai jelmezkölcsönzők legforgalmasabb időszakát, annak ellenére, hogy a Halloween egyre nagyobb népszerűségnek örvend idehaza. Ezt tette hozzá a szakember. Csiri Monika ugyanakkor kiemelte, hogy a koronavírus járvány által okozott leállás a jelmezkölcsönzőket is megviselte. Annál is fontosabb, hogy átalakította a felnőttek szórakozási szokásait, amelynek hatását a jelmezkölcsönzők is érzékelik. A riporter Maurer Kristóf.
Az idei farsangi időszak szívében járunk, amely ugye február 13-áig húshagyó keddig tart majd. Ez a téli mulatságok, a beöltözések ideje. Fontos kérdés, hogy ez az időszak jelenti-e a jelmezkölcsönzők csúcsidejét is jelenleg idehaza?
Ha jelenleget kérdezi, akkor igen. Egyébként pedig 2020 óta azért nagyon-nagyon sokat változott itt a jelmezkölcsönzők élete, úgyhogy nem lehet kifejezetten azt mondani, hogy csak a farsangra tendálódtunk, mert azért itt vannak más jelmezes ünnepek is, de jelen pillanatban igen, a farsang az, ami csúcsidőszaknak számít.
Változást említett, hogyan nézett ez ki korábban akkor, miben változott 2020 óta a jelmezkölcsönzők élete?
Én az miénkről tudok ugye beszélni, tehát a mi életünk abban változott, hogy mi inkább a gyermekjelmezek terén vagyunk kimagasló keresletben, tehát inkább gyermekjelmezeket keresik nálunk, és mostanra talán egálba jött a gyermek és a felnőtt jelmezek kereslete is. Ez mondanám, hogy a felnőtteknek a bulizni vágyásával, a szórakozni vágyásával függ össze, hogy jobban beöltöznek, jobban szeretnek szórakozni.
Ez akkor az idei év farsangi tendenciáit is kicsit követi? Tehát, hogy az idei
erre még nem tudok önnek reflektálni, mert ezt szezon után fogjuk tudni megmondani, hogy így van-e, de jelen pillanatban még egyensúlyban van, igen.
És akkor mondjuk az elmúlt években is követte ezt a tendenciát?
Hát az elmúlt években azért volt, amikor a gyerekek nem bulizhattak, volt, amikor a felnőttek nem farsangolhattak, úgyhogy igazából most egy teljesen ilyen átalakuló dolog van itt a piacon, úgyhogy mi próbálunk rugalmasak lenni, alkalmazkodni, és majd az elkövetkezendő évek fogják megmondani, hogy hogyan alakul az életünk.
Milyen helyzetben vannak alapvetően 2024-ben a jelmezkölcsönzők, vagy az ön jelmezkölcsönzője? Az elmúlt évek gazdasági nehézségei, először koronavírus, amely ugye a szórakoztatási szektort teljesen megbénította, majd a magas infláció, energiaárak, hogyan érintette a működésüket?
Hát ez minket is nagyon megviselt, tehát minket is érintett, mint említettem, ugye azt hiszem, ha jól emlékszem, 21-es évben volt, hogy a felnőttek nem farsangolhattak, aztán voltak olyan iskolák, ahol az osztályfőnökök döntötték el, hogy lesz farsang, vagy nem lesz farsang. Az utolsó pillanatokból mondták vissza szülők a már lefoglalt jelmezeiket, mert beteg lett több gyerek az osztályba, és azt találták biztonságosnak az iskolába, vagyis pontosan az osztályfőnök, hogy nem tartják meg a farsangot, úgyhogy nem könnyű a helyzetünk. Közben ugye jöttek be ilyen mindenféle internetes kereskedések, ahonnan beszerzik a jelmezeiket az emberek. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi saját jelmezeiket jelmezeinket készítjük, tehát egyediek a jelmezeink, jó minőségűek, ezért nagyon-nagyon-nagyon sok a törzs vendégünk, mint a gyerekek, mint pedig a felnőttek között, akik szívesen járnak vissza hozzánk pont ezek miatt, mert egyedit kapnak, mert tisztát kapnak. Úgyhogy talán ebből a szempontból mi így kivételezett helyzetben vagyunk.
Mennyire kell évről évre trendeket követni, újabb és újabb jelmezeket létrehozni, vagy inkább a hasonló klasszikus jelmezek a népszerűbbek?
Mind a kettő, tehát van az, ami klasszikus és mindig keresett, és vannak ugye a trendek, amiket említett. Az idei évben mi készültünk mondjuk Barbie-ra és Ken-re, hát megmondom őszintén, hogy eddig még itt nem nagyon keres Barbie-t se és Ken-t se, viszont a gyerekek között a Harley Quinn nagyon népszerű most, volt tavaly előtt Wednesday, minden évben van, amit nagyon keresnek, azért a Star Wars az, amit így évek óta szinten tart, tehát azt nagyon keresik a gyerekek, viszont nagyon-nagyon sok kisgyerek szülő jön, akik pedig állatjelmezek, tehát a meséből csiga, róka, nagyon-nagyon sok pici szereti a krokodilt. A felnőtteknél a férfiak inkább szeretnek egyenruhába öltözni, hajós kapitánynak beöltözni, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szór. Nyilván van, aki szeret kényelmesen farsangolni, és csak egy jelleget adna annak, hogy ő elmegy bulizni, és szeretné a saját ruháját viselni inkább, akkor neki egy könnyedebb jelmezt ajánlunk, amit a saját ruháján hordhat. Van, aki szeret nagyon beöltözni, van, aki szeret vicces lenni, úgyhogy nagyon-nagyon tág az, hogy ki mit szeret, de átlagosan igen, vannak ezek a trendek, amit követnünk kell, és meg kell újulnunk minden évben.
A farsang mellett mostanában az elmúlt 5-10-15 évben egy másik ünnep is kezd a naptárból egyre népszerűbb lenni, ez az Amerikából Magyarországra érkezett Halloween. Mennyire mondhatjuk azt, hogy ez már szintén legalább annyira népszerű, mondjuk jelmezkölcsönzés terén idehaza, mint a farsang, kicsit el is veszi a figyelmet. Ez már a farsang elől?
Ezt nem mondom, hogy elveszi a farsang elől, mert ahogy mondtam, ugye 20 óta ez is változott. Van, ahol megszűntek a halloweeni jelmezes mulatságok. Inkább nálunk az elmúlt évben a felnőttek voltak azok, akik szívesebben beöltöztek, és a gyerekeknél az iskolákban azt mondom, hogy tűnt el, nem teljesen, mert ott is volt nyilván, de ott megfordult teljesen a tendencia.
Évközben, hogyha nincsen pontos alkalma annak, hogy beöltözzünk, mekkora az érdeklődés a jelmezek felé? Látható egy kisebb visszaesés, vagy konstansan azért évközben is folyamatosan vannak olyan alkalmak, amelyekre az emberek jelmezeket szeretnének kölcsönözni?
Vannak olyan alkalmak, de látható a visszaesés. Nekünk a szezon az igen a farsang, a Halloween, ahogy mondta, néha tánccsoportok jönnek, akiket ki kell szolgálni, illetve ki tudunk szolgálni, de nyáron nem jellemző, hogy az emberek jelmezve, felöltözve szeretnének bulizni.
Az elmúlt néhány percben a Mandarin jelmezkölcsönző tulajdonosát, Csiri Mónikát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
És már megyünk is tovább azzal a témával, hogy egészen új köntösben élethet újjá a nagyjából 60 évvel ezelőtt már létező labdarúgó közép-európai kupa. A Ferencvárosi Tornaklub elnöke, Kubatov Gábor ugyanis tárgyalásokba kezdett az UEFA elnökével egy egyesített közép-európai labdarúgó bajnokság létrehozásával kapcsolatban. A koncepció keretein belül Magyarország legjobb csapatai egyebek mellett Horvátország, Szlovákia és Románia legjobbjaival csaphatnának össze. A rádiónk által megkérdezett marketing szakértő elmondta, a mostani terv egy korábban már létező bajnokság ötletéből merít, de a modern futball világában a hatalmas mesterhelés mellett kérdéses, miként lehetne azt megvalósítani. Éles Dénes hozzátette, hogy az UEFA-nak nehéz döntést kell meghoznia az elmúlt években a futballvilágát felkavaró európai szuperliga koncepciójának fényében. Maurer Kristóf interjúja következik.
Az elmúlt években a szuperliga kifejezés szinte közismerté vált a labdarúgás világában. Most ennek a kifejezetten közép-európára fókuszáló verziójáról hallhattunk Kubatov Gábortól, a Ferencvárosi Labdarúgóklub elnökétől, ugyanis erről tárgyalt az UEFA-val. Így nyilatkozott egy interjújában. Beszéljünk először is arról, hogy ez a közép-európai liga mit jelentene pontosan, hogyan nézne ez ki a gyakorlatban.
Kubatov Gábor ötlete ugye egy régi hagyományt elevenítene fel, amely 50-60 évvel ezelőtt létezett, és egyébként sikeres is volt. Az az érdekessége, hogy valóban egy regionális alapokon nyugvó versenysorozat lenne, és hogyha jól értelmeztem az ő szavait, akkor ez a tavaszi időszakban a nemzeti bajnokságok lezárását követően jönne létre, vagy akkor tudna területet, időt szakítani magának a sportnaptárból. Ez azért érdekes, mert ugye a tavaszi idényt mostanában az elmúlt évben, és ugye idén megélte a Ferencváros, de egyébként a magyar csapatok sajnos nem érdekeltek a tavaszi küzdelmekben, és hát azért a régióból is viszonylag kevesen.
A bajnokságok lezárta után induló külön liga koncepciója esetleg a nemzetközi Európa bajnokságra vagy világbajnokságra, amelyeket nyáron rendeznek, és tavasz végén azért van egy hosszabb felkészülési időszak erre. Ezt nem zavarná meg?
Talán ez a legnehezebb része egyébként az egész projektnek, az időzítés. A mostani szuperligával kapcsolatos átalakulásnak az az egyik, ha mondhatom, ilyen fő mozgatórugója, hogy azok a csapatok is tudjanak nemzetközi meccseket játszani, akik egyébként mondjuk nem férnek be az Európa Liga vagy a Bajnokok Ligája főtáblára. Ezt a célt vagy ezt az űrt volt hivatott a Konferencia Liga betölteni, de úgy néz ki, hogy lenne még igény arra, hogy a Konferencia Ligából is a tavaszi időszakra kiszoruló csapatok is játszanak egymással. És ugye nagyjából erről van szó egyébként, nagyjából ez a Közép-Európa kupa koncepció, amit most Kubatov Gábor ismertetett, viszont a legnehezebb ezt elhelyezni a naptárban, még akkor is, mondjuk a jövő évben, amikor nincsen Európa-bajnokság, nagyon nagy kérdés, hogy eleve ugye a többi szövetség mit szól ehhez, hogyha az UEFA ezt támogatja, az nyilván egy óriási lökést adhat a dolognak, de kötelezni nem valószínű, hogy kötelezni a szlovák, a cseh, a lengyel, vagy akár a román szövetséget.
Egy másik fontos kérdés, ami ugye a szövetségi témához is tartozik, hogy így ilyen összesített bajnokságok esetében mindig felmerül az a kérdés, hogy ez nem menne a már meglévő országon belüli bajnokságok rovására. Nyilván mondjuk a Ferencváros képes felvenni a kesztyűt közép-európai szempontból, de mondjuk egy kisebb csapatnak egyáltalán érdeke az, hogy egy ilyen létezzen, hiszen egyrészt már az is kérdés, hogy egyáltalán őt meghívják-e mondjuk egy közép-európai ligába, és ha igen, akkor egyáltalán harcba tud-e szállni ezekkel az erősebb csapatokkal szemben.
Nagyon érdekes a Superliga legújabb koncepciója, ugye kifejezetten komoly hatást gyakorolna a nemzeti bajnokságokra. Marketinges és sportszakmai szemmel sem feltétlenül rossz ez a hatás. Ez pedig az lenne, hogy mivel a Superliga koncepció arra épül, hogy a csapatok nem a nemzeti bajnokságon elért eredményük alapján, hanem alapvetően a Superligába való bekerülés után az ottani eredmény alapján lennének ott rangsorolva, ezért lehetséges, hogy a nemzeti bajnokságokban egy kicsit izgalmasabb lehetne a mérkőzések kimenetele, mert azok a csapatok, akik most dominálnak, azok egy nagyon kicsit kevésbé vennék komolyan. Nyilván csapata meg országa válogatja. Most itt a Közép-Európa kupában az a nagy kérdés, hogy ez is egy ilyen válogatott csapat lenne, válogatott összetétel lenne, ahol minden országból a legjobb vagy a tradicionálisan nagy bázissal rendelkező csapatok kerülnének be, és akkor utána évvégén kikerülnek, be lehet kerülni, a bajnokokat automatikusan meghívják, tehát maga a lebonyolítás azért nagyon sok kérdést vet fel, de azt gondolom, hogy egyébként a leggyengébbeken kívül ez mindenkit érdekelne, és mindenkit érdekelté lehet tenni, hiszen ha mondjuk az első négy már esetleg játszhat különböző más országoknak az első négy csapatának valamelyikével, vagy akár többel is, akkor már is egy nagyobb bázist látunk, nem csak mondjuk az aktuális bajnokokat.
Mennyivel tudná mindez megnövelni mondjuk az érdeklődést egy-egy közép-európai labdarúgó csapat felé. Nyilván azért azon kívül, hogy ezeket a neveket jobban ismerjük, azért hatalmas szurkoló bázisokat Magyarországon mondjuk szlovák vagy román csapatok felé nem építettünk még ki. Nyilvánvalóan a versenyszellemet, a kompetíciót azt növelni, hogyha ez létrejön, miként látszhat ez majd meg a csapatok bevételeiben. Valóban elég figyelmet tudna ez bevonzani, hogy mondjuk a magyar szurkolók a televízióban egy ilyen mérkőzést nézzenek mondjuk a szokásos angol vagy spanyol bajnoksággal szemben?
Az az nagyon érdekes, hogy az a piacbővítés, amiről Kubatov Gábor beszélt, az inkább az üzleti szféra irányából lenne nagyon fontos és érdekes a magyar focinak. Tehát abban a kis piacban nagyon korlátozottak a lehetőségek az európai focihoz képest, amiben sajnos a magyar csapatok, a tradicionális magyar csapatok léteznek, még akkor is, hogyha a magyar ajkú Kárpát-medencei lakosságot ezt hozzávesszük, ahol természetesen megvannak ugyanazok a klub referenciák, mint az anyaországban, még akkor is csak egy 11 néhány milliós bázisról beszélünk. Ezt szeretné bővíteni ez a koncepció, tehát elsősorban azt a támogatói, szponzori bevételt tudná növelni, ami így egy láthatóságot adna, egy régiós láthatóságot adna egy márkának, aki ezeken a csapatokon feltűnik, vagy ezekben a stadionokban feltűnik. Ami a nézők irányában az érdeklődést illeti, nyilván nem arra számít senki, hogy most a Steaua Bukarestnek, vagy a Szlován Pozsonynak kialakul szurkolói bázisa Magyarországon, ez kicsit türreális lenne, viszont akár a Ferencváros, akár az MTK, vagy a Honvéd, ha vissza tud kecmeregni az első osztályba, esetleg oda kerül, akkor nyilván ezeknek a meccseknek viszont a nézettsége az egy nagyon komoly vonzó erő lehet, tehát szerintem ismerve a nemzetközi foci nézettségét, tud egy komoly magyar NB1-es rangadónak a nézettségével bírni mondjuk egy szlován Radi.
Akkor itt a beszélgetés vége fele már mindenképpen fel kell tenni talán itt a kérdést, hogy reális célnak nevezhető ez-e, mikorra lehet egy ilyen bajnokságot létrehozni. Ugye az is érdekes, amit már korábban megemlítettünk, hogy Kubatov Gábor úgy is fogalmazott az egyik interjújában, hogy az UEFA egy 10 évvel korábban már megfogalmazott tervet porolt le. Fogalmazhatunk akkor úgy is, hogy mostanra értékutal az igények ezt a koncepciót, és tényleg realitássá válhat ez a terv.
Ez egy érdekes dolog, hogy valóban nem terv szinten, nem csak 60 évvel ezelőtti létező Közép-Európa kupára lehet visszatekinteni, hanem bizony volt már erről szó a konferencia liga megszületése előtt is. Hogy ennek a realitása mennyi, az most nagyon nehéz megmondani. Nyilván egy fontos és komoly lépés, hogy az UEFA nyitott erre a párbeszédre. Ez már egy első visszajelzésnek egy pozitívum. Viszont nagyon nagy kérdés, hogy mennyire engedhet ennek a mondjuk úgy kicsit viccesen egy szeparatista törekvésnek egy olyan időszakban, amikor ugye a szuperligával szemben neki a kohéziót és az egységet kell mutatnia. Hiszen a nagy klubok ezt nyilván mindenféle lobby és egyéb tevékenységben azonnal kihasználnák, hogyha a kicsikit szervezkedhetnek külön, akkor ugye nekik ez miért nem lehet, és ugye a nyugati szövetségek pedig miért állnak ennek ilyen szinten ellen, hogyha ezt lehet így is csinálni. Tehát én ebben látok úgymond sportpolitikailag egy nem annyira barátságos környezetet.
Az elmúlt néhány percben Éles Dénes marketing szakértőt hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is, most pedig ne menjenek sehova, hiszen következnek a legfrissebb híreink.